Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve keressük ki és énekeljük 329. számú dicséretünk második versét. A 329. számú énekünk második verse így kezdődik: Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme, az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom, amelyekben megparancsolta ezt nekünk. És hozzájuk menvén Jézus, szól a nékik mondvám. Nékem adatott minden hatalom, menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és imén ti veletek vagyok minden napom világ végezetéig. Ámen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először: akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén anyaszentegyháznak? Ha igen, felejétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor: ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga is önként tegyen vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban? Ha igen, felejétek, ígérjük. Most tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, és mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték szent lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Most hajtsuk meg a fejünket és könyörögjünk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a kisgyermeket, ezt a drága kis életet, akit ajándékba adtál az övéinek. Kérünk útjáért, azért, hogy ebben a világban, ahol élnie kell, ahol szinte minden a te gondolataid és a te szereteted ellen munkál, mégis a te gyermekedként akarjon élni. Neked mutatjuk őt ma be. A te irgalmas, átszegzett kezeidbe ajánljuk őt, és arra kérünk, fogadd őt, kedvesem. Könyörgünk, hogy nyugodjon meg rajta a te áldásod, és ma itt pecsételd előtt magadnak. Kérünk, áld és szenteld meg, amit cselekszünk a te parancsodra, a te nevedbe, és a te szent nevedért. Ámen. Gyülekezet is foglaljon helyet, és keressük ki 226. számú énekünket, és énekeljük végig mind a négy versével. A 226. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, így beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom.
És bennem érd azt fel.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből, a 12. részből az első 10 verset. A dicsekvés azonban nem használ nékem, rátérek azért a látásokra, látomásokra és az Úrnak kijelentéseire. Ismerek egy embert a Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, ha testben én nem tudom, ha testen kívülé nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. És tudom, hogy az az ember, ha testben én, ha testen kívülé nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek kibeszélnie. Az ilyennel dicsekszem, magammal pedig nem dicsekszem, ha csak az én gyengeségeimmel nem. Mert ha dicsekedni akarok, nem leszek esztelen, mert igazságot mondok, de megtűrtőztetem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, hogy amit hall tőlem. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, töv is adatott nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem. És ezt mondá nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségemmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Isten az ő igéjében szólít meg bennünket, teremtményeit, és várja, hogy válaszoljunk. Feleletképpen jertek, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk. Drága mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged hűségedért. Köszönjük, hogy gondviselő jó atyánk vagy, aki nem felejtkezel el rólunk akkor sem, amikor mégem. Köszönjük az ígéretedet, hogy nem hagysz el minket sem, el nem távozol mi tőlünk. Itt vagy igéd és lelked által most is. És látod, Urunk, itt vagyunk mi is, hogy rád figyeljünk. Azért jöttünk, mert nem akarunk elveszni, mert nem szeretnénk vesztes életek lenni, de szeretnénk benned áldottak lenni. Annyi nehézséget, fájdalmat, próbát hordoz a mi életünk, utunk. Ezért kérünk, hogy taníts minket a te utaidra. Értesd meg velünk a te gondolataidat. Add, hogy megértsük, hogy mi miért történik velünk, és hogy mi a célod a mi életünkkel. Megváltó Jézusunk, emelt fel a mi szemeinket a te keresztedre, és a húsvéti nyitott sírra, ami reményt ad. Adj nekünk, kérünk erőt a harcainkhoz, erősítsd hitünket és akarásunkat. Hadd éljük át mind, akik itt vagyunk, hogy szeretsz bennünket, és hogy mi, a te győztes néped vagyunk. Győztesek pedig akkor leszünk, Urunk, ha te győzöl bennünk. Add meg ezt nekünk most is, kérünk. Amen. 168. számú dicséretünknek énekeljük az első versét, fennállva. A 168. számú énekünk első verse így kezdődik. Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr, bűnbánó szívvel, ím eléd borul. Thank you. Az igehirdetés alapigéjét Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt második leveléből olvasom, a 12. résznek a 9. versét. És ezt mondánékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az a csoda, hogy a földi ember, még testben élő ember beleláthasson a menny világába, az csak nagyon keveseknek adatott meg. Tudjuk János apostolról, hogy Patmos szigetén látomást lát, különös kijelentést kap Istentől. Így írja meg aztán a János jelenéseiről szóló könyvét. Aztán olvasunk István diakónusról, aki halála előtt bizonyságot tesz gyilkosai előtt, mikor így szól, ímé látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát, az Isten jobbja felől állani. És az imént olvasott szakaszban Pál apostol is különös kijelentést tesz, magáról beszélve, ismerek egy embert, aki elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek kibeszélnie. Az alázata miatt beszél így, hogy ismerek egy embert, de jól tudjuk, hogy ez az ember ő maga megtérése után. Ez a csoda, hogy egy embernek megadatik csak rendkívüli időkben, és csak rendkívüli emberek esetében történik meg. János különös kapcsolatban volt az Úr Jézussal. Tudjuk, hogy ő volt a szeretett tanítvány. Ő volt a szelíd János, aki végtelenül szerette az ő urát, és akit Jézus is nagyon szeretett. Istvánról is rendkívüli dolgokat olvashat a figyelmes olvasó. Ezt mondja az ige, hogy teljes vala szent lélekkel, teljes vala hittel. És amikor rárohannak ott azok a előjárók, vallási vezetők, akkor így szól, Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet, térdre esvén pedig nagy fennszóval kiállta, Uram, ne tulajdonítsd nékik e bűnt. Igen, Isten különös szolgái ők, akik beleláthattak a menny világába, és akiket aztán hazahívott oda az ő uruk. Ilyen szolga Pál apostol is. Elragadtatott a paradicsomba, és olyan kijelentéseket kapott, amit másnak nem volt szabad elmondania. Óriási kijelentést, erőt, bizonyosságot kapott, mert roppant szolgálatra hívta őt el az Isten. És ezzel együtt testvére kapott még valamit. És ezt így olvasnám, és hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, töv is adatott nékem a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Az Isten maga gondoskodott arról, hogy a nagy kijelentést, a mennyei titkot látó Pál ne legyen gőgös emberré. Nem tudjuk pontosan, hogy ez a bizonyos tövis, ami a testbe adatott, ez mit jelent. Azt gondoljuk, hogy egy krónikus betegségről lehet szó, de nem tudjuk pontosan, egy biztos valamiféle testi erőtlenség. Valamilyen tövis, a tövisnek pedig az a tulajdonsága, hogy szúr, hogy sebez, hogy újra és újra emlékezteti az embert teste gyengeségéről, és hogy nem hagy nyugtot. Ennek a nagy embernek így kellett járnia, utaznia, prédikálnia, szolgálnia az emberek között. Testvérek, ez a testébe adatott tövis nem egy helyhatározást jelöl meg, hanem célhatározó szó. Azért adatott, hogy el ne bízza magát. Azzal a céllal. Minden embernek van nyomorúsága. Minden embernek van tövise. És van, aki ebbe beleroppan, van, aki megpróbál elmenekülni
előle, vagy kimenekülni belőle, kimenekülni belőle. Olyan utat keresnek sokan, amelyen nem kell szembesülni a fájdalommal, de ilyen út nincs. Hiába megyek bárhová, hiába megyek bárkihez, ott hordozom magamba, mert belül van. Így lesz sok élet zsákutcás életté. Pótszerekhez, függőségekbe, kényszerekbe menekülő életté. De testvérek, mi látjuk hívő emberekként Pál életén keresztül is, hogy a tövisnek célja van. Nála az, hogy ne legyen gőgös, ne legyen felfúvalkodott a roppant kijelentések ellenére sem. Talán nálad ugyanez, talán nálad más, talán nálam is más, de a lényeg ugyanaz. Csak így értem meg, hogy Istenre utalt ember vagyok, a töviseimen keresztül. Csak így értem meg, hogy a magam ereje kevés, csak egy elrontott élethez elég, de nem győztes élethez. Isten pedig a maga szolgáit győzelemre hívta el. Azt akarja, hogy ráhagyatkozó életek legyünk, hogy győztes életek legyünk. A sztoikusok is szenvedtek a világba való létük miatt, ők magukra kényszerítették a tudatos szenvedést, hogy a bennük lévő világot, világit elűzzék, és hogy fejlesszék önerejüket. A keresztény ember felülről kapja az erőt, felülről kapja a szenvedéshez, az élethez és a szolgálathoz való erőt. Nos, tehát a hívő ember életében a szenvedéseknek célja van. Tanítani akar vele Isten. Az alázatra és a ráhagyatkozásra is. Az erő fitoktatás, a gőg, a középreállás, a dicsekedés, az az alázat hiánya, ami pedig lehetetlenné teszi a Krisztusnak való teljes értékű szolgálatot. Pál életében is akadály lett volna, és Isten ezt az akadályt egy testi tövisen keresztül tudja félretenni az ő életéből. Isten nagyra méltat minket, célja van az életünkkel, feladatot bízott ránk, és ehhez tövis is járul. Mert feladatod van a családodban, a munkahelyeden, az iskolában, a gyülekezetben, a szenvedés tövise pedig emlékeztet gyengeségedre, gyengeségemre, és ezáltal alázatra nevel. Jézus így mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Mi nekünk általában ez az út, hogy tanuljunk. És eszünkbe jutatja azt is, hogy nem vagyunk a magunk életének az urai, mert az is ajándék. A szenvedés bennünket, hívőket nem pótszerekhez, nem illúziókhoz, hamis istenekhez, hanem az élő Istenhez vezetnek el. A mélységben éljük át a leggyakrabban Isten közelségét és valóságát. Tanulhatunk Páltól. A fájdalmai közepette, a nyomorúságai ellenére sem az a válasza, hogy elhagyja Istent, hogy keserűen és csalódottan elfordul Istenétől. Persze, ki szeret szenvedni? Senki. Olvastam az igéből az imént, hogy Pál is háromszor imádkozott. Uram, vedd el tőlem a tövist. Vedd el tőlem ezt a nyomorúságot, mert így nem tudok szolgálni. Mert így nem tudok teljes életet élni. Isten meghallgatta az imáját, Isten válaszolt is az imájára, de nem tett eleget az apostol kérésének. Pál, nem adom meg, amit kérsz, hanem azt adom meg, amire szerintem szüksége van az életednek. Ugye szeretnéd, hogyha áldás kísérné az életedet? Ugye szeretnéd, ha emberek élete változna meg körülötted és a munkád nyomán? Ugye szeretnéd, hogyha a prédikációkba erő lenne és élet? Ugye szeretnéd, hogy az én erőm és hatalmam járja át az egész szolgálatodat? Pál, akkor neked külső emberedben gyengévé kell lenned, hogy én erőssé lehessek ott benned. Testvérek, azt hiszem, senki sincs közöttünk, aki ne könyörgött volna már azért, hogy Isten távolítson el az életéből valamilyen keresztet. Azt hiszem, egy sincs közöttünk, aki ne könyörgött volna egy konkrét ügyéért, hogy Uram, ezt a tövist vedd ki az életemből. És valóban Isten megteheti ezt. De a leggyakrabban Isten nem ezt teszi. Valószínűbb, hogy nem ezt teszi. Mi azt szeretnénk, Uram, változtasd meg azt a tövist. Isten pedig azt mondja, hogy megváltoztatom a szívedet a tövis által. Az lesz az eszköz, hogy ne korcsok, hanem fiak legyünk, szeretett gyermekek és munkatársak. Isten néha egy-egy tövis csak egy ideig használ, és ha elérte vele a célját, elveszi az életünkből. És van olyan, ami egy életen keresztül végigkíséri az utunkat. Együtt kell vele élnünk. Testvérek, bármilyen nehéz megértenünk, elfogadnunk, azért teszi Isten, hogy megmentsen minket. Hogy használjon minket. Hogy a próbák által termőre vágja az életünk fáját. Mert jaj, ha csak levél van, de nincs termés, ha nincs gyümölcs. Szembesít gyengeségemmel, hogy tanítsom, hogy ráhagyatkozó életet akarjak élni. És ahelyett, hogy elvenni a tövisemet, amit én szeretnék, erőt ad ahhoz, hogy el tudjam hordozni. Nem összetör ez a kereszt, hanem erősít a belső emberemben. És nem elvesztem a bizalmamat, hanem a hitem tűzben próbált hitté lesz. És ezen az úton értem meg az igét, amit alapigeként olvastam, amit Isten mondott az apostolnak. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. A világ arra kényszerít és tanít minket, hogy legyünk minél erősebbek. Erősnek kell lennünk. A gazdagok, a szépek, az okosok, a híresek, a tehetségesek, ők érvényesülnek az életbe. Az erősek. Teljesítményorientált világban élünk. A felnövekvő generációk megtanulják, hogy versenyezni kell. Ha lehet, elsőnek kell lenni. Erősnek kell lenni, és győzni kell. De testvérek, mi lesz akkor azokkal, akik nem versenyképesek? Az idősekkel, a betegekkel, a fogyatékosokkal, az elesetekkel, a kéregetőkkel, a prostituáltakkal, a foglyokkal. Jaj, mi lesz velem? Mi lesz azokkal, akik a szegénységüket nem tudják elfedezni? Akik soha nem lesznek győztesek, mert nem lehetnek e világ szerint győztesek. Mi lesz azokkal, akik nem versenyképesek? Akkor mi lesz azokkal, akik nem kellenek? Mi lesz a lázárokkal, az özvegyekkel és az árvákkal, a síróval és a vesztessel, az éhezővel és a szomjúhozóval? Mi lesz azokkal, akik az igazságot szomjazzák, de csak céltalanul bolyongnak ebben az életben? Mi lesz az erőtlenekkel? Kedves testvér, Isten hozzájuk küld téged. Téged, aki minden vasárnap hallgatod Jézust. Téged, aki már tudod, hogy te voltál a fogoly, hogy te vagy az erőtlen, hogy te vagy a síró. És aki e kapcsán megtapasztalhattad Isten erejét. És ez lesz az erőd. Mert ez volt Pál ereje is. Mert testvérek, Isten országában egy fordított erő és egy fordított rend uralkodik. Ami a szenvedéseid által, az igehallgatás által a te belső rendeddé akar lenni. Ez az elég titkának igazsága, hogy elég Isten kegyelme. Ahogy elég volt a múltadhoz, a tegnapodhoz, mert itt vagy és élsz, és hallgatod Isten igéjét. Mert mi is az életünk célja? Az, hogy elmenjünk és gyümölcsöt teremjünk-e világon. De ehhez át kell élnünk azt, amit Pálnak és azóta is minden szolgának, hogy az Isten erejét, az erőtlenné lett szolga tudja vinni. És az önigazult nem, a gőgös nem, az embereket lenéző sem. Ha megütnek és visszaütsz, akkor az erővel felelsz. Ha megbántanak és visszaadod, akkor az erővel felelsz. Jézus viszont azt tanítja, hogy a szeretet csontokat tör. Testvérek, az Isten szerinti erőtlenségben hihetetlen erő lakozik, és ez a mennyereje. Ez nem a mi erőnk. Ez nem a világ mércéje szerinti erő. Ez a mennyereje. Nézzétek Jézust. Nézzétek az egész életét. Főpapi családba született? Nem. Gazdag ember volt? Nem. Egy istállóba érkezett, az Isten fia. A magukat bölcsnek tartók, a vezetők, a hatalmasok hallgattak erre a Jézusra? Az erősek? Nem, nem is ment hozzájuk. De elment a haldoklók és nyomorultak közé, a kórházba, ahol már feküdt vergődve egy ember 38 éve. És nem kerülte ki a mindenki által utált és megvetett vámszedőt, a lenézett paráznát, a naini ifjú koporsóját, a leprásokat, akiktől mindenki menekült és irtózott. Akik annak a világnak sem kellettek. Jézus nem kerülte ki őket. Jézusnak ők lettek a drága kincsei. Nem nekik mondta Jézus, hogy jaj. Ezek azok az erőtlenek voltak, akik nem tudták eltakarni az erőtlenségüket, a nyomorúságukat. Ők élték át a kegyelmet, mert kegyelemre szorultak voltak. És ezt elfogadták. Ők voltak azok, akikre Jézus így mondta, ezt mondta, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. És ma ott vannak mind Jézussal. Ők voltak, akik mertek sírni, de átélték, hogy Jézus megvigasztalja őket. Az Isten világában ez a rend működik. Vajon az én lelkemben is ez a rend működik? Ugye mennyire más az Isten gondolata, mint a miénk? Az Isten értékrendje és a miénk? Testvérek, ez a kereszt botránya. Jézus titka, aki azonosul a legkisebbekkel. Aki egy szomjas gyermeknek vizet ad az én nevembe, az velem tette meg. Azonosul a legkisebbel, az elesettel. Számomra is olyan megindító, hogy Isten ezekhez az emberekhez odahajol. Ezeket az embereket gyermekiül fogadja és fölemeli őket. Vagy szent feladattal látja el ezeket, az erőtleneket, akik átélik Jézus kegyelmét az életükben. Gondolj Zákeusra, ki volt ő? És a megtérése után ki volt ő? Hány szegény embert segített? Megtérése után. Vagy emlékezz a samáriai asszonyra, aki a hatodik társával ért együtt akkor már, mikor Jézussal találkozott. Aztán megtér egy város a munkája nyomán. Abból a városból pedig sokan hívének ő benne a samaritánusok közül, annak az asszonynak a beszédéért. Írja le János Értitek a kereszt botrányát? Hogy Isten az ő üttervét, az életmentő hatalmát kiken keresztül hajtja végre? A fél életét hazáruló bankárként töltő tolva és hazug Zákeus lesz Jézus keze. Amikor oda megy a szegényekhez, és pénzt visz nekik, és vajon hány éhes embert, hány szomjazó gyermeket elégítetett meg? Zákeus. Ez a másik Zákeus. Jézus nevében. Így lett Jézus kezévé. És a korábban parázna életet pogány megvetett asszony szája Jézus szája lesz, mert megtér sikárvárosa. Ennek az embernek a nyomám. Nem Jeruzsálem vallási vezetőire, bölcseire, díszes ruhában élő papjaira bízza Isten a maga világ megváltó művét, hanem rád és rám akarja bízni. A világ megvetetteire, akik átélik és elfogadják, és nem visszautasítják az Isten kegyelmét. Mert az igénk erről beszél, az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Isten erejéről van benne szó, testvérek. Az pedig botrányosan fordítva hat, mint ez a világ. Mint amit a világ gondol erőnek. Van egy gyümölcse az életünknek. Vagy túl erősek vagyunk ahhoz, hogy elfogadjuk a kegyelmet. Lemérhető ez a gyümölcsös vagy nem gyümölcsöző életünkről. Befejezem. Isten úgy alkotta meg az embert, úgy alkotta meg az életünk útját, hogy mindenképpen szembesüljünk valamikor az utunkon, a gyengeségünkkel. Egyszer beszélgettem egy fiatal emberrel, aki azt mondta, hogy ez a gyengék vallása. Ő neki nem kell Isten. Csak csendben mondtam, hogy vigyázz, vigyázz, nehogy eljöjjön a nap, akkor megérted, hogy nem is vagy olyan nagyon erős. Egyszer mindenki szembesül, aki magát olyan nagyon erősnek gondolja is. A szenvedéstől is így lehet egyetemesen minden ember számára a mentő szeretet jelévé. Ilyen töv is lehet maga az idő is. Az életünk kiszolgáltatottságtól a kiszolgáltatottság felé vezet. A csecsemőkor gyengeségétől az időskor gyengesége felé. Nem véletlen, hogy a templomokban sok idős ember van. Mert vannak, akik csak akkora értik meg, akkora élik át a maguk Istenre utaltságát. Persze nem mindenki éli meg az időskort sem. De azt hiszem, hogy minden élet megkapja a kegyelembe fogadás lehetőségét. Ennek pedig leggyakoribb útja a szenvedés. Eszköze a töv is. Azért, hogy el ne vesszünk. Ezért áll a kereszt is. Ott értjük meg a legegyetemesebben, legvéresebben és a legteljesebben az igénket. Amikor az emberré lett Isten megostorozva, tövéskoszorúval a fején kiszolgáltatottam, emberektől megcsúfolva, Istentől is elhagyva utoljára, minden élet erejét elengedve meghal. Akkor váltja meg a világot a bűneiből. Isten ereje akkor és ott látszódik meg a legteljesebben, mikor a leggyengébb. A totális gyengeségben. Mert ez az ő erejének a titka. Ebből a gyengeségből mindig reménység születik. Mindig új erő, húsvét és felszámad. Húsvét és feltámadás, szent új erő és áldott szolgálat. Te, aki hallod az Isten igéjét, élhetsz ebből a kegyelemből. Mert elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy jössz és szólsz újra és újra. Jössz az erőnk és az erőtlenségeink közepette. Hiszen a mi emberi életünk ennek a feszültségében zajlódik. Köszönjük, hogy a világ tanításával szembe te szóltál egy másfajta erőről, a te erődről, arról az erőről, amit szeretnél nekünk ajándékozni. És bár olyan ambivalens, oly ellentétes, mégis azt mondod, hogy ez csak úgy lehetséges, ha tudunk, merünk a te kegyelmedbe belekapaszkodva elgyengülni, és akkor lesz új erőnk, és akkor lesznek gyümölcseink. Vajon, ha körbenézünk az életünk fáján, Urunk, mit látunk? És ami sokkal fontosabb, hogy te mit látsz. Van egy gyümölcs. Van egy gyümölcs. Arra kérünk, Urunk, hogy hadd értsük meg a nyomorúságainkat, a szenvedéseinket, és hogy ne elhagyjunk ezek közepette, hanem hadd formálódjon ezáltal tűzben próbált hit, és gyümölcs, te tőled való áldás. Hiszen nem magunkért vagyunk. De miközben ezen az úton járunk, így leszünk mi is egyre erősebbekké. Így értjük meg az elég titkát, a kegyelem titkát, az erő és az erőtlenség titkát. Köszönjük, hogy erről szóltál ma mi közöttünk. Légy ezért áldott, Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. Hirdetem az adakozást, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten, most pedig fogadjuk az Isten áldását. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Ámen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. A kijáratoknál, a presbitereknél még kapható hírmondó, aki nem kapott még, az vigyen és olvassa. Jövő heti alkalmainkat hirdetem, hétfőn 6:30-tól felnőtt fiatalok órája lesz. Kedden 10 órától asszonyóra, szerdán este 7 órától énekkari próba, csütörtökön 10 órától bibliaórát tartunk, este 6 órától a kisebbik, pénteken este 6 órától a nagyobbik ifjúsági körnek lesz bibliaórája. Vasárnap 10 órától istentiszteletet tartunk, gyermek istentiszteletet is ekkor tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. 11:30-kor. Az énekkar próbál. Hirdetem a jelenlévő kis ifiseknek, hogy most pénteken 16-án indulunk csendes hétvégére Mátraházára. Aki még nem jelentkezett, de szeretne jönni, az a lelkészi hivatalban megteheti, hogy a csütörtöki ifjúsági bibliaóra keretén belül. Záró énekünk a 256. számú ének, a 256. számú dicséretünk 7. és 8. verseit énekeljük, a 256. számú énekünk 7. verse így kezdődik. Kelj fel azért mostan, én nagy dicsőségem, légy mindenben nékem, kedves segítségem.